Szeretettel köszöntök mindenkit, akkor megkezdenénk a délutáni alkalmunkat, és egy szép énekkel, mint szarvas. Ebbe a kék énekes könyve van, 661-es, jó. szépen énekeltük, hogy imádságnak is szép volt ez az ének. A folytatásban pedig verseket fogunk hallani, hogy mit azt még azt mondom. A vers után pedig Pálhegyi Feri bácsi tartja meg az előadását, elköteleződés hűségre, megbocsátásra, szeretetre. Most pedig szeretném felkérni Lestján Katalint, hogy mondja el azt a csodálatos két reményik verset, amivel készült. Köszönöm.
Reményik Sándor, régi nóta. Valamikor réges-régen mesebeli erdőszélen, hogy hirtelen zápor szakadt, megbújtunk egy ernyő alatt. Napsugárra nem is vártunk, napfény volt a mosolygásunk, egymás arcát derítettük, hogy borult, észre se vettük. Mint fiatal fák a szélben, egymáshoz hajoltunk szépen, szűzi szívvel, tiszta szemmel, céltalan szép szerelemmel. Vert az eső, vert az áldás, tavasz volt, tündérvarázslás. Az alkalom csak elszaladt. A pillanat csak elszakadt. Mivé lett a régi ernyő? Hová lett a vén esernyő? Az ég egyre csak feketült, a záporba jég is vegyült, már ernyőt sem feszítettünk, jégnek puszta fejjel mentünk, s külön bánat, külön zápor vert és sodort el egymástól. Aztán búsabb, mélyebb szívvel ajakunkon viharízzel megint csak egymásra leltünk, és kérdeztünk és feleltünk, véghetetlen békevágyjal, egymás lelkét fontuk által, a csalámból, ami éget, szőttünk nagy csendességet, álltunk, mint valaha régen, mesebeli erdőszélen, álltunk enyhe borulatban, ünnepesti alkonyatban, álltunk őszbe hajló nyárban, ritka másodvirágzásban, s feszült fölénk árnyat ejtő, vakviharból mosolyt rejtő, tündérgomba, régi ernyő. Ez az egyik, és a másik szintén Reményik Sándor, békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. A szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de mégis békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. Vihar, örök hullámzás a víz felszíne, de lent a mélyben háborítatlanul pihen a tenger és az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne, békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, s ez a nyugtalanság, mint a járvány, ragad. Te sugároz szét békességedet, és szóval, készfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad, békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond a feltámadott első szép szavát, és ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől. Békesség Istentől. Mi így köszönjünk, hogy köszönésünkben lélek legyen, vihartépet fák. Ágainkon mégis vadgalambúg és békesség terem. Békesség, köszöntésünk ez legyen. Békesség Istentől.
Hát békesség Istentől. Igen, így köszönnek erdélyi testvéreink ma is. Mi még hozzátesszük az áldást. Áldás, békesség. Minden esetben a lényeg Istennél van. Hallottunk reggel egy áhítatot, abból kiderült az, hogy Isten hűséges. Én azért tudok hűséges lenni, mert ő hűséges. Azután hallottunk egy bizonyságtételt, abból meg az derült ki, hogy amit Isten elvégez az életünkben, azt tudjuk mi megtenni. Elköteleződés. Ez a mai csendes napunknak a kulcsszava. És ez az, ami hiányzik alapvetően a mai társadalom életéből. És a házasságot is, itt lehet látni kivetítve is, így definiáltuk szinte, hogy az nem más, mint elköteleződés. Hát ez is hiányzik mai életünkből. Akár merre fordulunk, akár hová megyünk, azt látjuk, hogy az emberek ettől irtóznak. Nem kötik meg a házasságot, hát nem köteleződünk el, összeköltözünk. Ha megkérdezem, hogy hát miért nem kötitek meg a házasságot, a válasz sokszor az, hogy nem az a papír teszi, meg nem a ceremónia a templomban. Szeretjük egymást, és kész. Szereted? Akkor miért félsz attól, hogy elkötelezd magad? Nem egy napra, nem egy hétre, nem egy évre, egy közös életre, addig, amíg mind a ketten itt élünk a Földön. Isten terve ez a házasságról. Ő adta. És én azt gondolom, hogy igazi elkötelezettség nélkül a szeretet sem valósul meg köztünk. Legfeljebb a romantikus lángolás egy ideig. Ja, hallottuk délelőtt a kedves fiatal pár bizonyságtételében azt, hogy nagyon sokan a barátok közül nem örültek az ő kapcsolatuknak, és meg is szakadt a barátságuk. Nekem eszembe jutott egy híres házaspár, Jókai Mór, amikor megkérte Laborfalvi Róza kezét, a legjobb barátját veszítette el. Petőfi megharagudott rá. Hát hogy lehet, hogy egy színésznőt vett feleségül? Persze nem sokkal később történt az, már Szendrei Júlia ott volt a láthatáron, de Júlia valami miatt óckodott, és akkor ő dacból megkérte egy színésznő kezét. Hát ilyen volt a mi Petőfink. Ettől függetlenül nagy költő volt. Na most, ami Jókai házasságát illeti, én úgy tudom, hogy több évtizedig tartott. És egész jó házasság lehetett. Kitartottak egymás mellett. Elkötelezték magukat egymás számára. Igen, a házasság elköteleződés. Ez a cím, amit itt olvasunk kivetítve, azt is megmondja, hogy elsősorban mire? Megbocsátásra. Szükség van erre? Házasság kötés előtt néhány ifjú ember el nem tudja képzelni, hogy erre szükség van. Hát úgy gondolja, hogy én úgysem tudok olyat csinálni, hogy meg kéne nekem bocsátani. A párom meg olyan tökéletes, hogy ő se fog olyat csinálni. Hát csak együtt kell élni néhány hónapig, esetleg hosszabb ideig, és akkor kiderül, hogy bizony szükség van erre. Néhány évvel ezelőtt, hát van annak 20 éve, tartottunk egy sorozatot itt ebben a gyülekezetben, a szomszédos kisteremben, házasságról szólt. Azt találtam mondani, hogy én egy olyan házaspárt ismerek, akiknek az életében még nem volt konfliktus. Ez a kisebbik lányom házassága egy héttel ezelőtt volt az esküvőjük itt, ebben a templomban. Aztán hazajöttek a Nászútról, mondtam neki, Annácskám, én ezt mondtam rólatok. Mire ő elkomolyodott, és azt mondta, ez nem igaz. De győzött a megbocsátás. Hát én azt gondolom, hogy amíg győz a megbocsátás, addig jó. Elköteleződés hűségre. Körülnézünk társadalmunkban, hiányzik a hűség, nem csak a házasságokból, hűség a hazához, hűség ifjúkori álmainkhoz, itt egy Kosztolányi vers jut eszembe, elmondja, hogy mindent megkapott, mindenem megvan, még a hírneve is, teli van a kamra, de valami elveszett. Azt írja a vers vége fele, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok itt, e világban, és már nem vagyok otthon, az égben. És a szeretet? Mi az, hogy szeretet? Nem romantikus lángolás, hanem elköteleződés. Elköteleződés arra, hogy én a másikkal törődöm, a másikra odafigyelek, hogy ő fontosabb lesz az életemben saját magamnál. Lehet, hogy kárát vallja, korunk egyik jelszava az önmegvalósítás. Nem olyan nagy baj, ha én engedem, hogy Isten kibontakoztassa belőlem azt az embert, akit ő tervezett. Nagy műgonddal, egyetlen egynek. A világegyetemben. Mert nincs belőlem még egy példány. És a társamból sincs még egy. Hát elég belőle egy. Belőlem meg untig elég egy. És megismételhetetlenek vagyunk mind a ketten. Megismételhetetlenek. Egy szolgálattal, amit Isten ránk bízott, azt kell betöltenünk. Nos hát, ha végig gondoljuk mindezt, akkor pillanatokon belül kiderül, hogy erre az elköteleződésre a három közül egyik se sem vagyok igazán képes magamtól. Nem megy ez nekem. Még hogy megbocsátani? Azt nem. Még hogy hűségesnek maradni? Hát minek? Szeretni kitartóan, odaadva magamat, időmet, gondoskodásomat, törődésemet? Idegen ez a megromlott emberi természettől. Mert valljuk be, az ember megromlott. Mikor? Akkor, amikor kijelentette, hogy nekem nincs szükségem Istenre. Megy ez nekem magamtól is. Mondott ilyet az ember. Igen, már az Édenkertben. Az az allegória, amit ott olvasunk Ádám Éva életéből, hogy szakítottak a jó és gonosz fájának a gyümölcséből, ezt fejezi ki. Azt fejezi ki, hogy Isten ne szóljon bele az életünkbe. Mi magunktól is tudjuk, hogy mi jó és mi rossz. Mi akarunk dönteni. Fölmondtuk azt a csodálatos küldetést, amit Isten adott nekünk abban, hogy őt képviseljük a világban, az ő képét hordozzuk. Mert ugye azt olvassuk, hogy Isten a maga képére teremtett minket. Az az Isten, akiről János apostol azt írja, hogy ő maga a szeretet. Hát a mi szeretet kapcsolatunk mutatja a világnak, hogy kicsoda Isten. Élő bizonyságtétel. De mi nem akarjuk Isten képviselni, hanem magunkat. Hát Isten nélkül ez nekünk nem megy. Miért tudok megbocsátani? Azért, mert Isten nekem megbocsátott. Miért tudok hűséges lenni? Azért, mert Isten hűséges hozzám. Miért tudok szeretni? Azért, mert Isten szeret engem. Hát én azt gondolom, hogy itt úgy nagyjából mindannyian keresztények vagyunk. Legalábbis ezt valljuk. Kívánom, hogy ez igaz legyen mindannyiunk életében. Van olyan betegség, ahol megugrik a fehér vérsejtek száma, aztán kiderül, hogy azoknak 90%-a éretlen, nem harcos sejt. Hát az a benyomásom, sokszor ilyenek a gyülekezeteink. Vannak ott sokan, de harcos keresztjének. Sokkal kevesebben. Pedig Isten azt akarja, hogy olyanok legyenek. Mi a lényege a keresztény életnek? Ezt is látjuk itt kivetítve. Elköteleződés Jézus Krisztus mellett. Egyszer Jézus azt mondta egy embernek, aki éppen végezte a dolgát, ott ült a város kapuba, és megfelelő emberektől kérte a vámot. Azt mondta, kövess engem. Nem tudom, hogy Máté, így hívták, mennyit habozott, vagy nem, de lényeg az, hogy fölállt. Elkötelezte magát Jézus mellett, és vele maradt egész életében. A másiknak meg azt mondta, éppen dolgoztak, halászok voltak, javítgatták a hálókat, gyertek velem, én olyan halászokká teszlek titeket, akik majd embereket mentenek ki az életre. Egyiket úgy hívták, hogy Kéfás, vagy Simon akkor még. Másikat úgy hívták, hogy András, aztán szóltak a barátaiknak is, Jakabnak és Jánosnak. egy életre elkötelezték magukat Jézus mellett. Ki mondhatja bátran azt, hogy én keresztény vagyok, magyarul azt jelenti, hogy Krisztus követő, Krisztusi, a Christianus a latin szóból származik, a keresztény vagy keresztény. Mind a kettő ugyanabból. Az mondhatja el, aki elkötelezte magát Jézus Krisztus mellett egy életre. Nos hát a keresztény házasság pedig azt jelenti, hogy ezt az elköteleződést akarjuk mi tükrözni. Ahogy a teremtésben megnyilvánult az, hogy Isten lényét kell tükrözni az embernek, őt képviselni. A keresztény házasságban Isten és a mi kapcsolatunkat kell megmutatni a világnak. Ha mi szeretjük egymást, akkor élő bizonyságtétel az életünk arról beszél, hogy az Isten szeret minket. Ha mi ellenségeskedünk egymással, akkor Isten képe eltorzul rajtunk, néha széttörik rajtunk. Tehát akkor vagyunk a helyünkön keresztényként, ha Istent képviseljük a világban. Hát vegyük sorra ezt a három tényezőt, először talán a megbocsátást. Az Úrtól kapott bűnbocsánat megbocsátásra kötelez a másik ember iránt. Itt ezen a képen éppen látunk egy fiatal házaspárt, valami baj van a kapcsolatukkal, már fal épült közéjük, de már a kezek megtalálták egymást. És ismerik az igét, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is a Krisztusban megbocsátott nektek. Ezt olvassuk az efézusi levélben. Hát olyan magától értetődőnek tűnik ez a felszólítás, de gondoljunk bele, olyan egyszerű ez. Ahogyan Isten is megbocsátott nekünk a Krisztusban. Képes vagyok én bármit úgy tenni, ahogyan Isten? Ha őszinte vagyok, akkor azt mondom, hogy nem. Az nekem nem megy. A magam erejéből biztos, hogy nem megy. De hiszen Isten mindig olyat mond, olyat kér tőlem, amire én magamtól nem vagyok képes. Azt mondja Jézus a zsinagógában a bénakarú embernek, hogy nyújtsd ki a karodat. Lehet, hogy néhányan összesuktak, hát nem tudja ez a rabbi, hogy szegénynek az a baja, hogy nem bírja kinyújtani. De tudjuk, hogy mi történt. Kinyújtotta. Miért? Azért, mert felfogta, hogy neki ezt nem akárki mondja. Nem egy a sok híres rabbi közül, neki ezt Isten mondja. És ha Isten nekem azt mondja, hogy bocsáss meg, akkor én nem mondhatom azt, hogy képtelen vagyok. Ha ő azt mondja, akkor ezt teszem. Ez Isten parancsa. Akármit követett el a társam, vagy az a másik ember. Megbocsátani jelenti azt is, hogy elfelejtem, legalábbis nem tartom számon, és végképp nem emlegetem azt a rosszat, amit a másik elkövetett velem szemben, hiszen Isten is azt mondja, hogy bűneidről többé nem emlékezem meg. Isten kitörölte az emlékezetéből a bűneimet. Hát ez hatalmas dolog, nem? Az olyan, mintha Istennek lenne egy nagy kompjútere, szerintem külön van neki, a legmodernebbnél, és ott megnyom egy gombot, és egy tárhelyről, ahol ott vannak a bűneim mind, mind eltűnik. Hát ezt tesz Isten. Ez csoda. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek. De mi lesz, hogyha ő, a társam, újra azt csinálja, vagy újra úgy beszél, vagy újra elfelejti, amit nem kellene. A biztosíték nem az ő jellemében van. Ő hozzám hasonlóan ugyanolyan esendő ember, ugyanúgy bűnre hajlamos, mint én, a biztosíték Istenben van. Őrá számíthatok. Na ez, amit láttunk, ez Rembrandt egy szép képének egy részlete, a tékozló fiú hazatérésének egy pillanatát ábrázolja. Hát ez a fiú úgy döntött, hogy hazamegy. Már nem bírta egyedül, már az összes barátja elhagyta. Már kapott valami munkát, disznókra kellett vigyázni. De a gazda szigorú volt, még azt se engedte, hogy a moslékból legyen. Hát hazamegyek apámhoz, így döntött. És készítgette magában a bocsánat kérő szép szöveget. Apám, vétkeztem az ég ellen is, te ellened, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. De nem tudta elmondani. Az apja nem csak elébe jött, hanem közbevágott, kiadta az utasítást a szolgáknak, mert cseréljétek ki a ruháját. Hát persze nem árt, ha megmosdatjátok. Meg húzzatok gyűrűt az ujjára, hát az is mind eltűnt. És vágjátok le a hízott borjút, mert ünnepelni fogunk. Igen. Isten ünnepel, amikor egy tékozló fiú hazatér. Jézus így mondta, öröm van a mennyben, amikor megtér egy bűnös ember. Hát így bocsát meg Isten. Nem tett szemrehányást a fiúnak. Még azt sem mondta, na végre hazataláltál jönni. Nem. Egyszerűen örült neki, hogy hazatért. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is a Krisztusban megbocsátott nektek. Hát nem kell kiérdemelni, nem kell rászolgálni, mert kegyelemből van. Ez azt jelenti, hogy nekem is úgy kell megbocsátanom, hogy nem mondhatom azt, hogy majd, ha megjavulsz, vagy majd, ha legalább azt látom, hogy igyekszel egy kicsit. Nem mond ilyet. A bűnbocsánat valóban ajándék. Ingyen van. Hát ha Isten így bocsát meg nekem, akkor azt mondja az ige, hogy én is így bocsássak meg a társamnak, vagy bárki másnak, aki ellenem vétkezett. Azután azt látjuk, hogy a bűnbocsánat Krisztus kereszthalála óta készen van számomra. Mikor volt az? Hát jó régen. Lényeg az, hogy én még meg se születtem. De Isten már elkészítette számomra a bűnbocsánatot. Ahogyan szép karácsonyi énekben énekelni szoktuk, nem éltem még e földszínén, te értem megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed. Már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön. Igen, a bűnbocsánat Istennél kész van. Mi az én teendőm? Át kell vennem tőle. Meg kell állnom előtte, Uram, én vagyok az, akiről igédben beszélsz. Az a nyavajás bűnös, és semmilyen érdemem nem jogosít fel arra, hogy szóba állj velem, de kegyelemből van. A nagy teológusról, Bart Károlyról olvastam egyszer azt, hogy egy interjúban mondta el, hogy ha eljön az a nap, amikor meg kell állnom a Krisztus ítélő széke előtt, és vinném a batyumban 12 kötetes dogmatikámat, és azzal szeretnék érdemeket szerezni, az angyalok kinevetnének, írja Bart. Ott csak egyet mondhatok. Uram, légy irgalmas hozzám, nyavajás bűnöshöz. Nem kell kiérdemelni, ahogy az a rabló sem tehetett semmit a bűnbocsánatért, aki ott függött Jézus mellett a kereszten, de megvallotta, hogy Jézust örökké való királynak tartja, hiszen azt mondta, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Ez elég volt. Azután Isten bűnbocsánatáról tudjuk azt is, hogy nem emlegeti a bűneimet. Erről már szó volt. Tehát én sem mondhatom, hogy megbocsátok, de nem felejtem el. Hát szoktuk ezt mondani. Az én bal kezemen van néhány alig látható forradás, az ügyetlen barkácsolás következménye. Tehát a nyoma ott van, de már tudom használni a kezemet. Hát így van ezzel is. Lehet, hogy a heg ott marad a lelkedben, de nem akadályoz a kapcsolatban. És azt hiszem, ez elég. És ha újra följön egy rossz emlék, fordulhatsz az Úrhoz, Neki egyetlen érintése elég ahhoz, hogy eltűnjenek ezek az emlékek. Hát pár szót a hűségről is. A reggeli áhítatban nagyon szépen, igeszerűen hallottunk erről. Miért legyek hűséges a társamhoz? Azért, mert ő is hűséges. És mi van, ha nem az? Erről nem beszél az ige. Nem beszél az ige arról, hogy hogy kell viselkedni a másiknak ahhoz, hogy én hűséges legyek. Az ige arról beszél, hogy az Isten hűséges. A második Tesszalonikia levélből az az ige, ami akkor elhangzott, szintén az Isten hűségéről beszél. Gondolom mindannyian ismerjük azt az igét, amely így hangzik szintén Pál apostoltól. Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint ahogy elszenvedhetitek. Sőt, a szabadulást is megadja, hogy elbírjátok viselni. Ő hűséges. Hát azért legyek én is hűséges, ha én őt képviselem a világban. Hát nem azért, mert ő hűséges, hanem azért, mert Isten hűséges hozzám. Na, itt látjuk ezt a hármas fonatú kötelet. Ugye emlékszem, hogy a délelőtti bizonyságtételben is ez az ifjú pár hivatkozott a Prédikátor könyvéből erre az igére. Új fordításban már nem kötél, hanem fonál van, szerintem teljesen mindegy. Azt olvassuk, hogy a hármas kötél vagy a hármas fonál nehezen szakad el. Nem azt mondja az ige, hogy egyáltalán nem lehet elszakítani, de nehezen, mert ne erőlködjünk. Jól van az úgy. Hármas fonál. Nyilván az egyik szál a páromé, a másik az enyém, és a harmadik szál az a legerősebb. Lehet, hogy egy acélhúzal, amit az Úr font bele. Hát itt megint csak Istenről van szó. Ő benne van a biztosítéka a hűségemnek. Hát Krisztust képviselhetem a társam felé is, amikor hűséges vagyok hozzá. És hűséges az Úrhoz, hűséges a hitemhez, hűséges a hazámhoz is. Hát Isten ide helyezett ennek a népnek a körében, és itt megint nem az a kérdés, hogy milyen ez a nép. Radont írja, mert bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. És tudjuk, mikor, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. A folytatás már sajnos nem Krisztusra utal, hanem a csecsemőkre, de mi utalhatunk Krisztusra, az ő hűségére. És hát ez a legerősebb szál, amit Isten szőtt bele. Na végül a harmadik mozzanat, és hát erről szeretnék legbővebben beszélni, a harmadik mozzanat az elköteleződéssel kapcsolatban az a szeretet. Azt a furcsa gondolatot olvassuk itt kivetítve, hogy Isten szeretetét a másik ember felé tudom viszonozni. Nem Istennek, hanem úgy tudom viszonozni azt, hogy Isten szeret engem, hogy én szeretetet adok a másik embernek. Ma bővebben el fogom ezt mondani, de hogy kerül ide ez a kis bárány? Nem csak azért vetítettem ide ki, mert hogy olyan aranyos kis bárány, hát az, nem? Hogy lássunk végre valami szépet is. Megvan ennek a története. Jól ismert bibliai jelenet. Az Úr Jézus feltámadása után meg akart beszélni egy fontos dolgot kedves tanítványával, Péterrel, akit eredetileg úgy hívtak, hogy Simon. Hát ő adta neki a Péter nevet, ami azt jelenti, hogy kőszikla. Hát ez a kőszikla Péter egyáltalán nem bizonyult valami kemény kősziklának, amikor egy nehéz éjszakán megtagadta a mesterét. Na de ennek már néhány hete Péter vagy Simon úgy döntött, hogy mert kihasználja az időt, mondta a társainak, elmegyek haza halászni. Hát elmegyünk mi is veled. Visszamentek oda a Genezáreti tóhoz, jé, még megvan az öreg bárka, még előszedték a hálókat is, mert még lehet használni. Hát próbáljuk meg. János evangéliumának a 21. fejezetében lehet ezt olvasni. Majdnem ugyanaz ismétlődött, ami 3 évvel korábban. Nem fogtak semmit. Pedig éjjel haláztak. Akkor a legeredményesebb. És már hajnalodott, amikor még bent voltak a tó közepén, amikor Péter meglátott valakit ott a parton. Hunyorogva nézte, ki az, valaki mondta, az Úr az. Valóban. Úgyhogy gyorsan magára kapott egy inget, beleugrott a tóba, kiúszott, türelmetlen ember volt, nem várta meg, hogy ki hajózzanak. Valóban Jézus volt ott, hát nem mondom el a történetnek a közepét. Megszámolták a halakat is, mert jó sokat fogtak. János megszámolta, 153 nagy hal. Meg sütöttek is belőle, de már Jézus megelőzte őket. De aztán Jézus egyszer csak azt mondta Péternek, gyere, beszélni akarok veled. Azt nem írja le az evangélium, hogy milyen körülmények között beszélgettek. Lehet, hogy sétáltak a parton, lehet, hogy behúzottak az árnyékba, de egyszer csak Jézus föltette egy kellemetlen kérdést. Simon, Jóna fia, hát ez nagyon hivatalosan hangzik. Hát nem így beszélgettek azelőtt. Jobban szeretsz engem, mint ezek? Hát Péternek eszébe jutott, hogy mit mondott? Ha mindenki elhagy téged, én akkor sem. Valóban jobban szeretsz engem, mint ezek? Hát valószínűleg Péter lehajtotta a fejét, és alig hallható hangon mondta, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Egy kis csönd. Jézus azt mondja, akkor legeltesd a bárányaimat. Aztán megint elhunzik a kérdés. Simon, Jóna fia, szeretsz te engem? Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Akkor őrizd az én juhaimat. Még harmadszor is megismétlődött hasonló kérdés, hasonló válasz, és hasonló parancs. Elgondolkoztam azon, hogy vajon logikus volt az, ahogy Jézus ezt a beszélgetést vezette? Hát ha én azt akarom elérni, ami Jézusnak akkor a célja volt, hogy majd Péter figyeljen oda a tanítmányokra, a bárányokra, hogy adjon nekik táplálékot, legeltesse őket, hogy őrizze őket, stb. Hát akkor én nem azt kérdeztem volna, hogy szeretsz engem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Azt gondolom, a logikus kérdés az lett volna, hogy Péter, szereted te a bárányokat? De Jézus nem ezt kérdezte. Azt kérdezte, szeretsz-e engem? Ez nem hangzott el, de benne rejlik. Mert tudod, kedves Péter, azok a bárányok az enyémek. Ha te szeretsz engem, akkor vigyázni fogsz rájuk. Ha te szeretsz engem, akkor gondoskodni fogsz arról, hogy legeljenek, hogy táplálékhoz jussanak. Péter, szeretsz te engem? Igen? Kedves Péter, a házastársad az én bárányom. Ha engem szeretsz, akkor szeretni tudod őt is. Hát annak a titka, hogy én a páromat szeressem, abban rejlik, hogy szeretem Jézust. Mint ahogy a hűség is ezen múlik. Hűséges hozzám az Isten, én hűséges vagyok az Istenhez. Megbocsát nekem az Isten, én megbocsátok a páromnak. Szeret engem az Isten, és én képes leszek szeretni a páromat, akkor is, amikor undok, akkor is, amikor nem akar szóba állni velem, akkor is, amikor szemrehányásokat tesz, akkor is, amikor elfelejtette megvásárolni azt, amit a lelkére kötöttem, akkor is, amikor ott felejti a gyerekünket az óvodában. Ki tudná folytatni esetleg a saját életéből? Az Isten szeretete nem függ attól, hogy én hogy viselkedem. Nem azért juthatok a mennybe, mert jól viselkedem, hanem azért, mert az Isten kegyelmes, és megbocsátotta a bűneimet, és én azt elfogadom. Elfogadom a bűnbocsánatot. Hát ezért van itt ez a kis bárány. Ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást, mondta Jézus az utolsó estén a tanítványoknak, az utolsó vacsora alkalmából, Önmagában ez olyan parancs, amit én nem tudok teljesíteni magam erejéből, de ő általa igen, és nincs is más lehetőségem. Ha szereted Jézust, akkor ő rád bízza a társadat, aki az ő báránya. Igen, a feleséged vagy a férjed, a Jézus báránya, a gyerekeid Jézus bárányai, lehet, hogy a kollégád is az, meg a szomszédod, aki bőgeti a tévét, és te nem tudsz aludni miatta, az Úr báránya. És hogy szereted-e őt, ez azon múlik, hogy fölismered-e, hogy Isten szeret téged. Ez Borsos Miklós rajza, Jézus egyik legfontosabb példázatának egy részletét ábrázolja, az irgalmas samaritánusét. Ismerjük ezt a történetet jól, ezért csak röviden utalok rá. Egy samáriai kereskedő útközben valahol Jerikó és Jeruzsálem között bukkant rá egy vérbe fagyott, összevert emberre, néhány szétszórt tárgyból lehetett következtetni arra, hogy ezt kirabolták, elvették mindenét, őt pedig ott hagyták. Járt más is azon az úton, járt arra pap is, de ránézett, talán azt gondolta magában, hogy nekem sietnem kell, úgyse tudok segíteni rajta, le ne késem a szertartást jeruzsálemi templomban. Nekem szolgálatom van, ott hagyta. Arra ment egy lévita is, szintén egyházi szolgálatban lévő ember, és egy kicsit kikerülte. Végül arra ment egy samáriai kereskedő. Ő is ránézett arra az emberre. Neki is sietős dolga volt, az üzletemberek már akkor is siettek. De úgy gondolta, hogy nem tehetem meg azt, hogy itt hagyom. Közelment, megállapította, még él. Elővette a batyujából valamit, hát van egy kis bor, ezzel lekimosta a sebeit, aztán talált valamit, amivel be is kötözte, majd átrendezte a málhákat, fölsegítette a saját állatára, valószínűleg összvérére az illetőt, és elment vele a legközelebbi szállodáig, vendégfogadóig. Miért tette ezt? Olyan rokonszenves volt neki az az ember? Nem gondolom, hát soha nem látta az előtt. Hálás volt neki? Hát nem. Nem ismerték egymást. Ráadásul fölismerte, ez zsidó, én meg samáriai vagyok, nem vagyunk jóba. Gondoljuk végig. Most itt nem akarok nációkat emlegetni, de mindenki gondolja azt a nációt, amelyik leginkább a bögyében van. Segítené rajta? És irgalmas samaritánus számára ez nem volt kérdés. Egyszerűen azt látta, hogy ez az ember segítségre szorul. Ahogy én is segítségre szorulok Isten részéről. Elsősorban bűnbocsánatra. Meg bevallhatom neki azt is, Uram, nekem ez a házasság nem megy. Az asszony, akit mellém adtál, Nem is beszélve az én természetemről, hát jó, neki se könnyű velem. De hát Isten azt végzi el, hogy megváltozzék a szíve. És a szeretete ne függjön attól, hogy ő hogy viselkedik. Hát erre tanít minket ez a példázat, meg egy másik, aminek a szövegéből idézek egy kicsit, utolsó ítéletről szóló egyik példázat. Az igaz bíró előtt megjelennek a népek, és ő szétválasztja őket, mint ahogy a pásztor szétválasztja a jókat a kecskéktől. És szól a jobb keze felől állókhoz, jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek azt az országot, ami számotokra van elkészítve, mert amikor én éheztem, ti ennem adtatok nekem, amikor szomjaztam, innom adtatok, amikor jövevény voltam, ti befogadtatok, amikor mezítelen voltam, akkor adtatok nekem ruhát, amikor beteg voltam, meglátogattatok, amikor bebörtönöztek, eljöttetek hozzám. Hát ezek csodálkozva mondják, Uram, mikor láttunk téged éhezni, szomjazni, betegen, és így tovább. A bíró válasza, amikor ezt megtettétek, akár csak egyen is, az én legkisebb testvéreim közül velem tettétek. Na itt jön vissza az a mondat, amit néhány perccel ezelőtt mondtam, hogy Isten szeretetét én a másik ember felé tudom viszonozni. Lehet, hogy furcsa ez a gondolat, hogy amikor te a házastársadnak adsz szeretetet, Jézusnak adod. Hát hasonlít a társad, de Jézusra. Hát nyisd nagyra a szemedet, és akkor észre fogod venni benne Jézust. Vegyél magadnak szemkenőcsöt, szemgyógyító írt, olvassuk Jelenések könyvében, a laodíciai levélben, hogy láss. Mennyei látás kell ahhoz, hogy észrevedd a párodban Jézust. És akkor neki adod az elköteleződés a szeretetre. Ezt jelenti. Innen indul ki. Lehet, hogy a társad az, aki éhezik, aki szomjazik. Igen, a szeretetedre. Aki fázik, hát meg kell melegíteni. Olyan hideg van nálatok, nem? Hűvös a légkör. Neki van szüksége erre. A szeretet parancsa tehát nem érzelmekre vonatkozik, hanem tettekre szólít fel. Nem kell száműznünk az érzelmeket. Egész emberi életünket átszövik az érzelmek. De tulajdonképpen kísérő jelenségek minden pszichés megnyilvánulásunkkal, legyen az látvány, legyen az gondolat, egy elhatározás, bármi érzelmi kísérőkkel együtt jár. Nem az érzelmeken van a hangsúly. Érzelmeik alapján a gyerekek szoktak dönteni. Hát felnőtt emberek vagyunk, hát legalábbis házasságot felnőttek szoktak kötni. Kivéve néhány férfit, aki 50 éves korában is infantilis. Ritkaság, persze. Tehát tettekre szólít fel. Mi hát a szeretet? Sokféleképpen lehetne megfogalmazni. Hát Erich Fromm egy egész könyvet írt a szeretet művészetéről, odáig eljut, hogy nem érzelem. De én nem emlékszem, hogy megmondta volna, hogy mi. Hát mi azért Isten igéjéből talán többet tudunk róla, ez nem von le Erich Fromm érdemeiből, hát ahhoz képest, hogy freudista, filozófus, egész jó gondolatai voltak. A szeretet egyfelől jelenti azt, hogy önmagamat odaadom feltétel nélkül. Nem azért szeretlek, mert te ilyen vagy, olyan vagy, szép vagy, okos vagy, jó a humorod, segítesz nekem, stb. Nem. Mindettől függetlenül odaadom önmagamat, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy adom a figyelmemet, adom az időmet, de nagy kincs, adom az energiámat, nem írtam oda, de nyugodtan oda vehetjük a testemet a házastársamnak. Tulajdonképpen önmagamat, mindent. Másfelől a társamat elfogadom feltétel nélkül, függetlenül attól, hogy éppen milyen tulajdonságai jönnek elő, függetlenül attól, hogy ő hogy viszonyul hozzám, egyszerűen szeretem. Hát ez a szeretet parancsa. Mégpedig úgy, ahogyan engem szeret Jézus. Hát azt mondta, hogy ahogyan én szeretlek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Nos hát, ez nehéz dolog. Hát persze, de itt ennél többről van szó. Azt gondolom, nem csak nehéz, hanem tulajdonképpen lehetetlen. Legalábbis emberi erővel. De hát Pál apostol azt írja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ez a kép pedig egy talán ismert turmezei verse emlékeztet. Turmezei, hát németből fordította. Arról szól, hogy álmában sétált a tengerparton, pontosabban ment végig a tengerparton és a homokban, látta a lábnyomait, de nem egyedül ment, az Úrral együtt ment. Tehát két személy lábnyomát lehetett ott felfedezni, és az álmában úgy megjelentek az élet szakaszai, amiken keresztül ment. És azt mondta, hát Uram, amikor a legnehezebb volt nekem, akkor én csak egy lábnyomot láttam, akkor te hol voltál? Az Úr válasza, akkor én fölvettelek a hátamra, akkor én hordoztalak. Az Úr Jézusra lehet számítani. Ő velünk jön, mert ő elkötelezte magát az Atya iránti engedelmességre, és az irántunk való szeretetre. Egy rövid imádsággal zárjuk le ezt a részt. Urunk, legyen minden dicsőség a tied, hiszen amire képesek vagyunk, arra általad vagyunk képesek. Köszönjük, hogy megajándékoztál minket önmagaddal, te benned azzal a szeretettel, hűséggel és megbocsátással is, ami a tied. Nélküled semmit sem tudunk cselekedni. Megvalljuk, Urunk, hogy nem tudunk igazán keresztény házasságot sem megélni. De köszönjük, hogy ha elbuktunk, tudjuk újra kezdeni, hogy az életünk te benned van elrejtve. Általad vihetjük az Atya elé. Az összetört szívünket is, de a dicsőítés áldozatát is. Nevedről vallást tévő ajkaink gyümölcsét. Amen. Azt hiszem, hogy most Palinak átadom a szót, énekelünk egy szépet.
Köszönjük szépen Feri bácsinak az előadást. Ezeket a gondolatokat, nem is előadás volt ez, annál sokkal komolyabb és mély gondolatok. Izgalmas téma volt egyébként a hármas fonál, csak egy kis emlékeztetőül ugye visszatekintve, hogyha nálunk el is szakad a cérna, akkor Istennél nem szakad el soha. Esetleg ezzel kapcsolatban, ha van észrevétel, vagy az elköteleződés szeretetre, ami engem megfogott, hogy egyáltalán ugye a kapcsolatunk elején mondjuk elköteleződünk-e, vagy így menet közben, nem tudom, Feri bácsi, tesz, hogy mondod, hogy menet közben is el lehet köteleződni, hogyha az ember nem veszi észre, vagy észreveszi, bocsánat, hogy hát én nem is köteleződtem ezekre el, megbocsátásra, szeretetre, hűségre, akkor menet közben is el lehet-e köteleződni. Esetleg Feri bácsi, hogyha ezt átadhatnám neked, hogy van erről tapasztalatod.
Tapasztalatból tudom, mert mi is menet közben köteleződtünk el. Mi azt hittük, hogy nálunk minden rendben van, mind a ketten szeretjük az Úr Jézust, mert mindkettőnk szüleinél voltak problémák, de nálunk nem lesz. Mert okosabbak is vagyunk, mint a szüleink. Erről meg voltunk győződve, aztán lett probléma. Tehát gyakorlatilag menet közben köteleződtünk el, mert ez azt jelenti, hogy van remény. Tehát amíg élsz, és amíg él a házastársad, kezdheted újra. Bocsánat, most itt eszembe jutott egy kedves asszony, vagy 20 éve nem él már, itt ebben a gyülekezetben ismertük őt meg. Tudtuk azt, hogy nagyon rossz a házassága, a férje nem járt hitben, sőt, azt is tudta sok ember, és ő meg végképp tudta, hogy a férje rendszeresen megcsalja. Aztán történt egy csoda. Isten megszólította ezt a férfit, mert egyszer hajlandó volt eljönni Isten tiszteletre. Élő hitre jutott. Éltek még együtt 3 évig. És ez az asszony utána úgy számolt be erről, hogy az a 3 év megérte azt a sok szenvedést, ami előtte volt, mert ő hűséges maradt a hűtlen férjéhez is. Hát én azt gondolom, hogy talán ez lehet válasz, mert attól kezdve együtt imádkoztak, együtt olvasták Isten igéjét, együtt tudtak beszélni róla, hát már mind a kettő nyugdíjas volt. Valamikor el nem tudtam képzelni, hogy egy öreg embernek helyén lehet az eszem, néha elhiszem most már. Úgyhogy várom, hogy mi lesz, ha én megöregszem. Hát ennyi.
Jó, akkor viszont egy gyönyörű énekkel fejeznénk be a mai napot. Zsuzsi, én úgy tudom, hogy még a Ki az Úrban bízott, az nem volt még, ugye? Jó, akkor ez a 651-es ének ebbe a szép könyvbe, és akkor ezzel az énekkel majd egy rövid imádsággal befejezzük a napunkat. Vagyok, és nagyon hálásak vagyunk Istennek ezért a mai napért, és szeretném megköszönni minnyájatoknak, hogy eljöttetek, és azt is szeretném megköszönni a sok kedves szolgálónak, aki itt ma akármilyen területen szolgálatot vállalt, név szerint nem is lehet felsorolni, de kis csapatunk elég népes volt, úgyhogy ezúton nekik is szeretném megköszönni. És akkor egy imádsággal fejezzük be a mai napot. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy lelkileg ilyen gazdag napot adtál nekünk, hogy ennyi mindent hallhattunk rólad, és olyan jó lenne, hogy amelyikünk nem ismer, ezek után, hogy rólad ennyi mindent hallhattunk, bátran rád bízza az életét, és rád bízhatja. És köszönjük, hogy akik már rád bíztuk az életünket, mi is megújulhatunk. Hálát adunk azért a gondolatért is, hogy lehet úgymond menet közben is fölismerni téged, segítségül hívni téged a házasságunkba. Meg lehet nyitni, Uram, az ajtónkat te előtted, és el lehet ismerni, hogyha valami nem megy, hogyha magányosak vagyunk, vagy ahogy hallottuk, hogyha fagyos a levegő, akkor nem kell ennek úgy maradnia ilyen fagyosan, nem kell így leélni, hanem 3 napért, 3 percért, 3 évért is, Uram, ha emberileg számolgatunk, megéri. Megéri veled élni, megéri, Uram, melletted dönteni, és ez nem csak üzlet, hanem egy hatalmas lehetőség, amit a te kegyelmed biztosít számunkra. Könyörülj rajtunk, hogy megragadhassuk. Hálát adunk, hogy jelen voltál, jelen vagy, vezess minket tovább életünkbe, házasságainkba. Amen.